Isten igét olvasom a Bírák könyve 21. fejezetéből, a 21. fejezet, mind a 25 versét. Az izraeli férfiak azután megesküdtek Micpában, hogy senki se adja leányát Benjaminihoz feleségül. De azután elment a nép Bételbe, és ott ültek estig az Isten színe előtt, fennhangon sírva nagy sírással. Mert azt mondták, ó, Uram, Izrael Istene, miért is történt ez Izraelben? Miért hiányzik ma egy törzs Izraelből? Másnap korán fölkelt a nép, oltárt építettek ott, és égő áldozatokat, meg béke áldozatokat mutattak be. Akkor ezt mondták Izrael fiai. Van-e valaki, aki nem jött el Izrael törzsei közül az Úrhoz a gyülekezetbe? Mert ez az erős eskü hangzott el, hogy aki nem jön el az Úrhoz Micpába, halállal bűnhődjék. Izrael fiai ugyanis megszánták testvérüket Benjámint, és azt mondták, kivágatott ma egy törzs Izraelből. Honnan szerezzünk feleséget a megmaradtaknak? Hiszen mi megesküdtünk az Úrra, hogy nem adjuk hozzájuk leányainkat feleségül. Ezért mondták, van-e valaki Izrael törzsei közül, aki nem jött el az Úrhoz Micpába? És kitűnt, hogy Jábes Gileádból nem jött el senki a gyülekezet táborában. Mert amikor számba vették a népet, kitűnt, hogy senki sem volt ott Jábés Gileád lakosai közül. Akkor elküldött oda a népközösség 12 000 harcost, és megparancsolták nekik, menjetek, hányjátok kardélre Jábés Gileád lakosait, még az asszonyokat és a gyermekeket is. Ezt tegyétek, írtsatok ki minden férfit és minden olyan nőt, aki férfival hált. Találtak azonban Jábés Gileád lakosai közt 400 hajadon leányt, akinek még nem volt férfival dolguk, nem háltak senkivel. Ezeket elvitték a silói táborba, amely Kánoán földjén volt. Akkor követeket küldött az egész népközösség, hogy beszéljenek a benyáminiakkal, akik Rimmon sziklájánál voltak, és hirdessék ki nekik a békességet. Benjamin azonnal vissza is tért, és nekik adták azokat, akiket életben hagytak a Jábes gileádi nők közül, de így sem jutott nekik elég. A nép bánkódott Benjamin miatt, mivel az Úr ilyen rést ütött Izrael törzsein, ezért a népközösség vénei ezt mondták, honnan szerezzünk feleséget a megmaradtaknak, hiszen elpusztultak a benyámini asszonyok. Ezt mondták ugyanis, a birtok a megmenekült benyáminiaké, mert nem szabad eltörölni egyetlen izraeli törzset sem, de mi nem adhatjuk hozzájuk leányainkat feleségül, mert ilyen esküt tettek Izrael fiai, átkozott az, aki feleséget ad a benyáminiaknak. Akkor ezt mondták, évenként ünnepet tartanak az Úrnak Silóban, amely Bételtől északra fekszik, attól az országúttól keletre, amely Bételből vezet Sikembe. Lebánontól pedig délre van. Ezt parancsolták tehát a benyáminiaknak, menjetek el és álljatok lesbe a szőlőkben. És ha látjátok, hogy jönnek a silói lányok körtáncot járva, akkor jöjjetek elő a szőlőkből, és ragadjon el mindenki magának egyet a silói lányok közül, azután menjetek el Benjamin földjére. Ha pedig eljönnek az apák vagy a testvérek, hogy pereljenek velünk, akkor ezt mondjuk meg nekik, könyörüljetek rajtuk, hiszen nem tudunk mindenkinek háborúban feleséget szerezni. Ti pedig nem úgy adtátok nekik őket, ezért nem terhel vétek benneteket. Így cselekedtek tehát a benyáminiak, és ahogyan csak voltak, feleséget vittek maguknak a táncolók közül, elrabolván őket. Azután elmentek és hazatértek örökségükbe, felépítették városaikat, és letelepedtek azokban. Izrael fiai pedig ezek után szétosztottak mindenki a maga törzséhez és nemzetségéhez. Elment tehát onnan mindenki a maga örökségébe. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Kedves gyülekezet, szeptember elején indultunk el ezen az úton, amit ma befejezünk. Egy Lectio Continua nevű igemagyarázati módszerrel vettünk részt vasárnapról vasárnapra a Bírák könyve fejezetein. A 21 fejezetes Bírák könyve minden vasárnap velünk volt, és így mentünk végig, egy verset sem hagyva ki, akár volt, amikor a lekcióban volt, az egész fejezet felolvassa volt, pedig amikor a textusban. Amikor szeptember 7-én elindultunk ezen az úton, akkor azt ígértük nektek, hogy ez egy nehéz bibliai könyv lesz, de szerintem sokan nem gondolták, hogy ennyire. Vagy azt gondolták, hogy át majd valahogy könnyebben megúszuk, de tényleg egy igazán rázós út van mögöttünk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben Isten megerősített, megszólított bennünket, és érdemes volt végigvenni így a Bibliának a talán egyik legnehezebb könyvét. A honfoglalás utáni körülbelül 400 évet fogja össze ez a könyv, amiben nagyon sok olyan dolog történik, ami mai szemmel szinte érthetetlen és felfoghatatlan, hogy ez hogy történhetett meg, és hogy engedte meg Isten. Nem látunk egy egységes képet, nem bontakozott ki egy gyönyörű nagy ív, hogy most valahonnan, valahová tartunk, hanem olyan, mintha Izrael népe sodródna mindenféle hatások által, leginkább elsodródik Istentől. A legelső igehirdetésben azt a kérdést tettük fel, hogy úgy menjünk végig a könyvön, hogy próbáljuk meg megkérdezni minden fejezetben, hogy hogyan van itt jelen Isten, illetve hogyan illeszkedik Isten munkájába mindaz, ami itt történik, a mi életünkhöz hogyan kapcsolódik ez. Ma is valahol ezt fogjuk tenni, de egy kicsit közelítsünk rá, hogy hogyan is csöppentünk ebbe a 21. fejezetbe. Aki nem volt velünk az elmúlt vasárnapokon, vagy nem olvasta az előző fejezeteket, az nem nagyon értheti, hogy itt igazából mi történik ez. Itt nagyon röviden a kontextusba lépjünk bele. A Bírák könyve 19. és 20. fejezete, a két előző fejezet az egyik legnagyobb mélypontjai Izrael történetének. Egy lévita másodfeleségével megtörténik egy óriási katasztrófa, egy nagy büntet, amikor őt Gibea lakosai megölik, és emiatt kirobban egy háború, és a benyáminita törzset tulajdonképpen kipusztítják, szinte majdnem teljesen, nagyon-nagyon sok ember meghal, és a megbocsátás, a megbékélés helyett a bosszúnak a cselekedeteit látjuk. Ezután van velünk a 21. fejezet, aminek az a címe, hogy Benjamin törzsének a helyreállítása, de hogy őszinte legyek, én sok mindent látok itt ebben a fejezetben, csak nem helyreállítást. Sokkal inkább azt látjuk, hogy ugyanaz történik, ami eddig is, Istent valahogy kihagyva a számításból, Isten nélkül emberi megoldási szinteken keresik azt, hogy hogyan lehetne egy helyzetet helyrehozni. Egy picit menjünk ebbe bele, hogy mi is volt a gond ebben a fejezetben, és utána pedig helyezzük egy kicsit nagyobb kontextusba azt az utolsó mondatát ennek a fejezetnek, hogy milyen az, amikor mindenki azt csinálja, amit jónak lát. Azt olvassuk a 21. fejezetben, hogy Izrael népe bánkódik Benjamin miatt, bánkódik, hogy ez történt, hogy majdnem kihalt ez a törzs, de nem olvassuk, hogy bánkódtak volna a bűneik miatt. A fejezetben végig úgy fogalmaznak, mintha Benjamin törzsével történt volna valami baleset. Mint a földrengés történt volna, ami elnyelt volna nem tudom hány embert. Rájuk omlottak a házak, de nem ez történt. Ezt a törzset kiirtották, és ők maguk írtották ki, értitek? Bosszút álltak. Nem az történt, hogy egy idegen horda letarolta ezeket az embereket, hanem ez ő miattuk volt. És hasonlóan, ahogy a 20. fejezet indul, amikor a lévita előadja a többi törzsnek azt, hogy mi történt, itt is az van, hogy nem hangzik el a lényeg. Konkrétan az, hogy vétkeztünk. Konkrétan az, hogy mi pusztítottuk ki a testvéreinket. Konkrétan az, hogy saját magunk, a vérünk ellen fordultunk. Nem hangzik el a valóság, hanem van egyfajta bűntudat, van egyfajta bánkódás, de ebből helyreállás és lényegi változás sosem lesz. Zárójelben könnyű azt mondani, hogy hát milyen gonoszak voltak, hogy tükör ez az ige egyébként szerintem, és magunkra ismerhetünk. Mert az ember szíve valahol mindig erre húz, hogy annak a súlyát bevállalni, hogy valójában mi történt, az nagyon nehéz. És legtöbbször a bánkódásig jutunk el, vagy valamilyen fajta bűntudatig. Ebből pedig csupa-csupa rossz megoldás történik, mert addig, amíg nem születik igaz bűnbánat és az Istenhez való visszatérés, addig nem áll helyre az Isten rendje. Egy olyan világ bontakozik ki előttünk, ahol olyan, mintha nem lenne sehol az Isten törvénye, nem lenne sehol az, hogy Isten milyen módon szeretné például, hogy akár helyreálljon egy törzs, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy legyenek utódok és legyenek feleségek. Ez az egész fejezet arról szól, hogy ebből az emberi bűntudatból, bánkódásból hogyan születnek újabb, rosszabbnál rosszabb megoldások. Csak a fejezetnek a főpontjai az egyik, hogy ott vannak az Úr előtt, és akkor valakinek eszébe jut, hogy az ott a parancs, hogy mindenkinek itt kellene lenni. Feltűnt nekik, hogy nincsenek itt a jábesgiládiak. Megoldás, karrierre hányják a jábesgiládiakat. Tehát ugye látjuk, hogy ez nem a helyreállt működés. Aztán mennek tovább. A jábesgiládi fiatal lányok közül nem találtak elég feleséget. Hát akkor az ünnepre érkező hajadon lányokat hadrabolják el, és majd akkor abból lesznek a feleségeik. Elképzelhetjük majd később egy családi asztalnál. Az anya, apati, hogy jöttetek össze? kezdetű beszélgetést, hogy lehetett lefolytatni egy ilyen közegben. Szóval teljesen világos, hogy nagyon-nagyon messze vannak Istentől. És erről szól a fejezet, hogy így állították helyre Benyámin törzsét, ami nyilván lehet, hogy nem pusztult ki, de hogy ez nem volt helyreállás, főleg nem úgy, ahogyan az Isten szerette volna, az biztos. Mi hiányzott? Azt gondolom, hogy az alap hiányzott, az Isten szövetségi rendje, a szövetségben való hűség, és leginkább az Istennel való élő kapcsolat. Ha elolvassuk ezt a fejezetet, és amikor én olvastam, számomra a legmegrendítőbb az volt, hogy a nép nem valahol jött össze, hanem az Úr színe előtt jöttek össze. Isten színe előtt voltak, emlékeztek? Isten színe előtt voltak, és ott bánkódtak, és azt látjuk, hogy mondják a magukét Istennek, ugye? Egy valami hiányzik itt, a dialógus. Biztos feltűnt nektek, nincs dialógus. Megvan a szent hely, megvan a kultusz, megvan a monológ, de nincs dialógus, és ezért nincs megtérésem és valódi változásom. Ez az a pont, ami Isten mindenkori népét, az anyaszentegyházat és a gyülekezeteket megállítja. És nagyon könnyű mutatni arra, hogy ó, tényleg vannak azok a nagyon kiüresedett helyek, ahol ilyen formálisan vallásosak az emberek, de ez mindig bennünket állít meg, akik olvassák. Potenciálisan mindannyiunkat fenyeget ez a veszély. Minél jobban bejáratott egy rendszer, annál inkább fenyeget. Hogy mondjuk a magunkét Istennek. Az imádságaink kiüresednek egy idő után, és mondjuk, kérjük, hogy ebben segítsen, abban segítsen, de valójában az igazi mély dialógus és az igazi élő kapcsolat elmarad. Tudjátok, mi az Istennel való élő kapcsolatnak az egyik fő sajátossága? Az, hogy ebben Isten azt mond, amit akar. Ez pedig rettenetesen veszélyes. Mert ha Isten azt mond, amit akar, akkor lehet, hogy éppen nem azokkal a kérdésekkel válaszol, amikkel én megyek hozzá. Lehet, hogy én kérek tőle valamit, és ő éppen meg akar állítani, és inteni akar valamiben. Lehet, hogy én hálát adok, és ő pedig azt mondja, hogy drága gyermekem, én értem, hogy hálás vagy, de neked most éppen lehet, hogy sírni kell. És az is lehet, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és kesergünk előtte, hogy mi nincs nekünk, és közben ő fel akarja emelni a tekintetünket, hogy lássuk, hogy mennyi minden van az életünkben. Az az óriási ellentmondás, amit itt látunk a Bírák könyve 21. fejezetében, az csak egy tünet. Az alap és a legfőbb ok az az, hogy úgy tűnik, hogy a nép együtt és egyenként elvesztette Istennel az élő kapcsolatot. Hogyha ez most esetleg érint, vagy felmerül benned a kérdést, hogy ó, atyám, ez rám esetleg igaz lehet, akkor ne várj ezzel sokáig, mert szinte teljesen biztos, hogy igen. Mindannyian elsodródunk, de azért vagyunk itt, azért vagyunk a gyülekezetben, és azért vagyunk az úrvacsorai közösségben, hogy őszintén elé álljunk. Mert ez a kapcsolat a legtöbbször nem úgy szakad meg, hogy egyszer csak van, aztán snitt, és onnantól nincs, hanem a legtöbbször szépen, lassan, de biztosan távolodunk el és sodródunk el. Először csak szelektáljuk az igéket, amiket kapunk Istentől, aztán nem hallgatjuk meg a visszajelzéseket, és aztán így zárunk be. De hirdetem az evangéliumot, hogy azért hangzik ez most el, és a lélek azért munkálkodik ebben, mert Isten magához hív, és van lehetőségünk a hozzáfordulásra. Úgy fejeződik be a 21. fejezet a 25. versben, hogy mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Az ember ezt elolvassa, hogy fel is nevethet egy kicsit, hogy ja, kösz, ez mindent megmagyaráz. Ez a teljes anarchia, a teljes céltévesztés. És azt is mondhatnánk, hogy ha itt a Bírák könyvét befejezzük, hogy Isten mondhatta volna azt, hogy hát figyelj, kedves Izrael népe, én veletek befejeztem. Tényleg elszúrtátok. Nem sikerült ez a küldetést. Majd választok valaki mást, és majd megoldjuk máshogy az emberiségnek a helyreállítását. De nem így történik, nem itt ér véget a történet. Hanem Isten helyreállítja az ő népét, és betölti az ő tervét. Végül keressük azokat a pontokat, hogy bennünket hogyan szólít meg az Isten igéje, és hogy hogyan látjuk magunkat és a környező világot ennek a fényében. Jó onnan kiindulni, és jó abban megállni, hogy az Isten munkája nem ér véget akkor, amikor valami összeomlik. Nem ér véget akkor, amikor mondjuk valami vagy valaki a hitelét veszíti a számunkra, vagy hogy a saját magunkban csalódunk, vagy valakinek az élete megreked, az szörnyű, és abból helyre kell állni, de az Isten munkája ennél hatalmasabb, és ez nagyon felszabadító. Ő véghez viszi az ő terveit, nem úgy, mint valami szemtelen úr, hanem mint úgy, aki szeret és új esélyt ad. Ez a nép is, aki itt van ebben a történetben, új esélyt kap, és a szövetség helyreállításába Isten bevonja őket, mert Isten helyreállít, és Isten türelmes. Ez az alapunk, ezért jövünk ma is hozzá. Akármilyen állapotban is van az Isten népe, ő hűséges, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Ami persze nem lehet mentség, és nem adhat okot a könnyelműségre, de nagyon nagy reménység az Isten népének. Itt, ezen a ponton, ahogy látjuk Izraelt, megjelenhet mégis a reménység, hogy de ez az a választott és szent nép lesz, akiket Isten megáld és helyreállít, és akik közül majd meg fog születni, és eljön a megváltó, és akik minden megtörtségük ellenére az Istenre mutattak. A legnagyobb veszély, ami bennünket érint, az valószínűleg az utolsó vers, és annak az az utolsó néhány szava. Mert az a kor, amiben élünk, annak talán ez lehetne a jelmondata. Mindenki azt csinálja, amit jónak lát. Olyan, mintha az emberi fejlődés e felé menne, és ez a legnagyobb érték. Találd meg azt, amit te jónak látsz. Találd meg a magad útját, és találd ki magad, és azt, hogy mit gondolsz a világról, és hogy szerinted mi a jó, legyél azzal önazonos, és akkor boldog leszel. És persze nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy honnan és merre tart, de az a káosz, ami jelenleg a világban van, az nagyjából ezzel az egy mondattal írható le. Ha körülnézel, akár csak a mi saját országunkban, vagy a világban, akkor nem lep meg az, hogy egymásnak teljesen ellentmondó emberek meg vannak győződve arról, hogy amit csinálnak, abban nekik van igazuk. Meg vannak győződve arról, hogy amit csinálnak, jó, sőt, a nagyon nagy szónokok azok még úgy is adják elő, hogy ez neked is jó. És aki igazán be tud vonni, az meg tud győzni arról, hogy az, amit ő gondol, az jó. Amikor kirobban a világ egy pontján egy háború, az ember kapkodja a fejét, hogy most ki a jó fiú, meg ki a rossz fiú, és akkor rá kell jönni, hogy egyik se. Mert igazából mindegyiknek megvan a maga igazsága. De ha a saját környezetünkre tekintünk, akkor ugyanezt láthatjuk, hogy az emberek egyébként is egyre kevésbé képesek arra, hogy közösségbe gondolkozzanak, vagy azt mérlegeljék, hogy igazán mi a jó a másiknak. Egy rendkívül individuális világban élünk, és közben a saját szívünkben is újra és újra ezek az ütközések zajlanak le. És ma erre hívlak benneteket, hogy ebben ne térjünk ki Isten elől. Mert arról lehet beszélgetni, hogy hát a világ melyik vezetője, mondjuk hogyan tartja saját maga szerint jónak a gonoszságát. De Isten tőlünk első körben azt kéri számon, hogy a saját szívünkkel hogyan számolunk el. A helyzet az, hogy mi magunk is ösztönösen valószínűleg inkább aszerint szeretnénk cselekedni és gondolkodni, amit jónak látunk. És ilyen az ember. De Isten nem akar bennünket ebben az állapotban hagyni, hanem az evangéliummal azt akarja, hogy a szívünk folyamatosan gyógyuljon, és ez egy folyamatos ütközést fog eredményezni. Nem tudom most, mikor az úrvacsora előtt a bűnvalló imádságban voltunk, volt olyan dolog, amiről fel tudta tárni Istennek, hogy Uram, ez nyilvánvalóan ütközik. Valamit én jónak tartok, és te erre te azt mondod, hogy nem jó, hogy nem az életet szolgálja. Ki tudtad-e mondani, hogy ezt te elengeded, és rábízod Istenre? Aztán vannak olyan dolgok, amiről, mintha megpróbálnánk meggyőzni Istent, és hárítjuk, hogy Uram, azért ez nem annyira rossz, ugye? Csak nem kell ember is megváltoznom, vagy elengednem. És vannak olyan dolgok, amire pedig rá se látunk. Ezért van szükségünk arra, hogy az evangélium átformáljon. Abban is, amiről pontosan tudjuk, hogy nem jó, abban is, amit hárítunk, és abban is, amire egyáltalán nem látunk rá. Az a mi reménységünk, drága testvéreim, hogy Isten úgy formálja a szívünket Krisztus követésében, hogy akkor is, ha mindvégig lesznek ütközések és feszültségek az életünkben, de egyre inkább tudjuk jónak mondani azt, amit Isten jónak mond, és megadni magunkat Istennek. Ez nem úgy megy, hogy majd lesz egy pont az életedben, amikor így egyáltalán nem lesz ezzel semmi küzdelmet, hanem a hitbeli növekedés útja az, hogy talán minél rövidebb úton eljutsz oda, hogy ahelyett, hogy magyarázkodnál, tényleg, mint amikor valaki megadja magát, így meg tudod magadat adni Istennek, és azt mondani, Uram, szükségem van rád, könyörülj rajtam. Igen, eltévedtem, mert mentem a saját fejem után, és nem hallgattam rád. Könyörögjünk most azért egy szívvel, hogy ezt a munkát végezzel bennünk Isten, hogy szabadítson meg bennünket ebből az önmagunk körül való forrásból. Könyörögjünk azért, hogy egy olyan népe legyünk Istennek, akivel nem történhet meg az, ami megtörtént Izrael népével a bírák korában, hogy önmaguk karikatúrájává váltak, hogy egyáltalán nem mutattak Istenre. Ez pedig úgy lehetséges, hogyha arra tekintünk, aki mindezt megszerezte nekünk, ami drága megváltónkra, Krisztusra, az ő uralmát várjuk itt közöttünk. A bírák könyve után nem sokára megérkezünk a királye korába, így fejeződik ugye be, abban az időben nem volt király Izraelben, és hát bizony a királyok kora nem sok jót hozott Izraelnek. Jó, hogy nekünk már van egy olyan királyunk, aki nem él vissza a hatalmával, akiben bízhatunk. Legyen ma itt közöttünk az ő uralma, hatalmas. A lélek munkája legyen bennünk az, hogy belássuk, hogy mi az, amiben hozzá kell térnünk. És adja, hogy így tudjuk végigjárni az egész böjtöt, és mindazt, ami elvezet bennünket a húsvét öröméhez, a feltámadáshoz. Így áldjon meg bennünket a mi Istenünk. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, valóban úgy van, ahogy az elején énekeltük, meg vagy a zsidó nép életében látjuk, hogy megkérgesedett, megkeményedett a szívünk, hogyha fülünk még úgy, ahogy meg is hal téged, meg az eszünk úgy, ahogy felfogja, de a szívünkön vastag, kemény, száraz kéreg van, ami megszűri a szavaidat, és csak azt engedi be, amit hallani akarunk, és van, amit örömmel fogadunk, lelkesedünk, van, amit úgy, ahogy hajlandóak vagyunk némileg beengedni, van, amit kizárunk, van, amit lepattintunk, és jó, meg tudjuk mondani, hogy ezt kinek kellett volna meghallania. Könyörgöm, Uram, azért, hogy használd ezt a mai Isten tiszteletet, a prédikációt, az úrvacsorát, az énekeket, meg használj bármi mást, minden mást arra, hogy tényleg felszántsad a szívünket. Kérlek, hogy segíts meghallani azokat a szavaidat is, amiket nem szeretünk, amiket nem akartunk. Kérlek, hogy formálj úgy minket, hogy tudd azt mondani, amit te akarsz. Ne mi csavarogjunk arra, amerre mi akarunk. Könyörgünk, Uram, hogy legyél itt a közösségünk életében. Imádkozom a szenvedőkért, a betegekért. Megemlékezünk még egyszer Grétáról. Imádkozunk azokért, akik szenvedők vagy betegek mellett állnak, őket kísérik, vagy akik friss gyásszal szembesültek. És könyörgünk a szélesebb közösségünkért, Uram, a városunkért, az országunkért, és ezért a világért, ahol annyira látszik annak az átka, ahogyan mindenki azt csinálja, amit akar, és a nagy bajokat még nagyobbakkal, a bűnös megoldásokat még bűnösebbekkel próbáljuk megoldani. Könyörgünk, Urunk, hogy adj békességet a világban, állítsd helyre a te rendedet, vagy legalább valamilyen szinten fékezd meg a gonoszt, és köszönjük, hogy ha most nagyon nem is úgy néz ki, de tudhatjuk, hogy a végső győzelem a te kezedben van, és bízhatunk, mert te már legyőzted a világot. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.